Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Oravecki Attila atyával, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, a Bodajki Kegyhely helyettes plébánusát. Elsőként az iránt érdeklődöm, hit szempontjából milyen volt a gyerekkorod, és hogyan jutottál el a papság gondolatáig.
Oravecki Attila atya vagyok, egy egyszerű családban nőttem föl. Alapvetően a családom az vallásos volt, csak gondolom én, hogy az idők folyamán, hogy telt az idő, eltávolodtak az egyháztól, de sose tiltották az, hogy keresztény nevelést kapjak, vagy keresztény módon nevelődjem. Elküldtek, mint gyereket, ugye, hittanórára, nem tiltották meg attól függetlenül, hogy 74-es születésű vagyok azért. Akkor persze nem annyira volt már ez hiba, vagy nem volt olyan nagy baj, hogy az ember egyházi képzést kap, de azért mindig vállalták azt, hogy az ő gyerekük azért kapjon egyfajta alap hitképzést. De aki nálunk, aki nagyon vallásos volt, és aki tényleg élte is a vallását, az a nagymama volt, általában a legtöbb helyen a nagymama az, aki tovább viszi. Érdekes történt a családról, édesanyám nagyon-nagyon későn ment férhez, nem is akart férhez menni, eldöntötte azt, hogy apáca lesz, mert ő gyerekekkel szeretne foglalkozni, és nagyon sok gyerek körülötte volt, és nagyon is foglalkozott velük. És akkor már kezdtek ugye kételkedni, hogy hát a édesanyámnak lesz egyáltalán fiú barátja, vagy egyszerűen fiúkkal foglalkozik-e. Mind csak a gyerekek körül volt, mindig a gyerekekkel játszott. Reggel, amikor lehetett, templomba volt, ott töltötte az idejét. Nagyon szeretett templomba járni, nagyon szeretett imádkozni. És már kezdték úgy gondolkodni, hogy hát biztos, hogy akkor ez az úton fog menni. Aztán mi minden fiatal lánynak egyszer jött ez a pillanat, amikor megismerkedett édesapámmal, és onnantól akkor már családanyaként ért az életét, de óvodában dolgozott haláláig. Gyerekekkel foglalkozott, dajka volt, és úgy alapvetően ő egy vallásos hitét megélő édesanyja marad, de nem élte a hitét, mert édesapám azért már kicsit jobban eltávolodott, de mint említettem, nem tiltotta. És akkor így nevelődtem így a hitbe, aztán utána elkezdtem teljes mértékben más irányba is elindulni, de a hit az mindig ott volt a szívemben, mindig az éreztem azt, hogy valami hiányzik belőlem, és elkezdtem templomba járni, és színházzal foglalkoztam sokáig, Szent Mishez háttérbe szól, de nagyon sok lelki irodalmat olvastam, megszerettem Szent II. János Pál pápát mondhatni azt, ami beszerezhető volt, azt olvastam, és úgy közelebb vittem a Mária tisztelethez is, és úgy elkezdtem úgy elmélyedni a hitben, meg elkezdtem így olvasgatni ilyen vallásos írásokat, meg Szent II. János pápában keresztül, és úgy kezdtem úgy visszatalálni a helyes útra. Százszombatára költöztünk Érdről, aztán elkezdtem újra templomba járni, beültem a hátsó sorban, nénik imádkozták a rózsafüzért, aztán már kevesebben voltak, egy tized szabad volt, akkor megkérdezték, hogy fiatalember elimádkozna ezt a tizedet? Hát, imádkozzuk el. Végig az lett, hogy én vezettem már rózsafüzért, és akkor ugye elkezdtem visszatérni az útra, és én nagyon soha nem voltam egy ilyen minisztráros gyermek, lehet, hogy ez is közre játszott abba, hogy jobban szerettem inkább a másik oldalon lenni a hívek oldalán, és így nem is tudott megérinteni annyira mélyen mondjuk az oltár körülötti szolgálat, az a fajta millió, meg az a fajta, amit az ember később már úgy érez meg, úgy megtapasztal, meg úgy látja is a gyerekeken, akik minisztrálnak, hogy azért közelebb kerülnek, és úgy jobban megérinti őket. És akkor 35 évesen az akkori plébános atyám azt mondta, gyere minisztrál, és mondtam, hát én nem, biztos nem fogok minisztrálni, 35 évesen nem állok oda az oltárhoz, és akkor egyik pillanatra a másikra, oda mentem legelőször minisztrálni, akkor azt mondtam, na, jó helyen vagyok. És akkor ugye a színházi szakmát úgy nem dobtam hátra, hanem azt mondtam, hogy kicsit hátrébb rakjuk, Székesfehér egyházmegyés vagyok, beadom a jelentkezésemet, ha kellek, akkor kellek, ha nem kellek, nem kellek, ha nem kellek, akkor folytatom tovább a művészeti pályát, ha meg az Úr Jézus úgy kívánja, vagy úgy kéri, akkor ez az út lesz az enyém. De nem görcsöltem rá semmiféleképpen, hogy én pap legyek. És soha nem szerettem azt, vagy szeretem azt, ha valamit nagyon belekényszerítenek. Én mindig szeretem inkább megtapasztalni, megismerni, és elmélyíteni. Tehát mai napig így vagyok vele, hogy ha egy fiatal gyerekben érzi az ember azt, hogy valami van benne, akkor inkább az én személyemben keresztül fogom bevonni. De nem az, hogy gyerek, kirángatom a parkba, gyere minisztrálni, meg ilyesmi, hanem ő érezze meg, ő tapasztalja meg. Ha neki az jó ott lenni, akkor is fog jönni. Köszönöm a szüleimnek, hogy nem kényszerítettek így rá, hogy templomba kell menni, meg minisztrálni kell, mert a jó keresztény gyerek az olyan, hogy minisztrál, hanem mindig hagyták azt, hogy én közeledjek hozzá, és én tapasztaljam meg.
Milyen volt az élet a szemináriumban?
Hát ugye 35 évesen mentem én szemináriumba, nagy meglepetés nem ért, hogy Budapesten dolgoztam, színházzal foglalkoztam, keveset voltam otthon, úgy kezdtem már leszakadni. A szemináriumban jelentkeztem, akkor az volt a fura egy picikét, hogy amit én evidensnek érzek, vagy úgy érzem, hogy ez természetes, azt a rajtam körülálló fiatalok nem érezték meg. Nekem az nem volt gond, hogy le kell menni a kápolnába imádkozni, mert úgy imádkoztam eddig is, volt egy ima életem. Örültem neki, legalább van egy olyan lehetőség, hogy lehet ezt szabadon tenni, nincs semmi korlát, hanem inkább éppen szabadabban tudja az ember megélni az ima életét. Meg az, hogy misére kell menni, az se volt idegen tőlem, mert hát az ember misére járt, ez természetes volt hozzá, az az ember életéhez, szükségem is volt rá. De egy dolog, amit megtettem a szemén, amikor beléptem, a központi papnevelő intézetbe jártam Budapesten, és amikor beléptem abba a gyönyörű szép kápolnába, nagyon szép kis kápolna, a szemjámnak a belső klasszúrás kápolnája, lefeküdtem a földre, első nap, amikor bementem, beköltöztem, és az uram, itt vagyok, tégy velem, amit akarsz. Hát próbára is tett, az biztos. Mindig azt mondtam, hogy én nagyon akarhatom, hogy pap legyek, de hogyha nagyon akarom, és nem engedem, hogy vezessenek, akkor az nem biztos, hogy jó. Hagytam, hogy az úr irányítson, ő vezessen.
Tudsz mondani konkrét próbatételt?
A tanulás az nagy próbatétel volt, mert hát azért 35 évesen bemenni, egy egyetemi oktatáson részt venni, olyan dolgokat megtanulni, ami az embernek újdonság, meg kicsit az agya se annyira fogja föl a dolgot, mert tudja befogadni. Az, hogy sokat olvastam, az egy dolog. Mindent elolvastam, ami kötelező olvasmány volt, vagy mit el kellett olvasni a szemináriumban, ebből a szempontból hálás vagyok, de nekem nagyon nehéz volt a lényeget kiszedni a dolgokból. Tehát nekem minden az egységet alkotott, és én nagyon sokat küzdöttem a tanulással. De hát én azt mondtam, hogyha az Úr Jézus ezt szeretné, vagy tanulni kell, hát ne legyen minden olyan egyszerű. Hát most az, hogy jól érzem magam a szemináriumban, szeretek a szemináriumban lenni, minden megvan, ami az ima életemhez kell, hát most nehogy az legyen még, hogy jó is tanuljak, meg okos, meg hogy minden ötös legyen, hanem azért kicsit küzdjél meg azért a hivatásért.
Családod mit szólt? Hogyan viszonyult a döntésedhez?
Sok minden sajnos nem tudott szólni, mert édesanyám már meghalt, van egy húgom, 15 év korkülönbség van köztünk, és amikor a nagymamámnak mondtam, hogy hát úgy gondoltam, és a nagypapám sem élte már meg a konkurzust, nagymamám volt, már édesapám az teljes mértékben bizonyos okok miatt elzárkózott tette a dolog elő, de ez is egy érdekes dolog volt, és mondtam a nagymamámnak, és ő nagyon boldog volt. Tehát ha így nézzük, akkor a nagymamámnak a haláláig végig ez az egyetlen egy erősítés vagy boldogság volt, hogy én pap lettem. Édesapám meg, amikor Budapestre került kórházba, súlyos beteg lett végén, mert szüleim elváltak, de édesanyám után rá egy pár hónapra meg is halt, mert beteg lett. De bementem hozzá a kórházba, és nem csúnya lesz, hanem furán fog hangzani, hogy édesfiam, csuhás lettél. És olyan jó érzés volt az, hogy elfogadta azt, hogy pap menjen be hozzá, hogy valóban ellássa. Jó dolog volt, hogy nem zárkózott el, hanem nekem megnyugtató volt, hogy azért nyitott lett a végén az egyházra, vagy elfogadta azt, hogy valóban betegek szentségében részesüljön. Valahol ez a mondat, ez biztos, hogy furán hangzott, de mégis ott volt benne talán egy büszkeség. Mondhatom, ez egy büszkeség volt bennem, hogy végül is érezt, hogy boldog vagyok, vagy jól úton vagyok.
A döntésedet illetően nem támad benned kétel, sohasem?
A papságban nem. Szerintem 35 évesen az ember azért átszűri, átgondolja azt, hogy mit hagy maga mögött. Amit később hoz ember egy döntést, kevésszer mondja azt, hogy nem jó döntés volt. Mert hogy az ember mindig rángatva volt jobbra-balra, és mindig valahogy érezte azt, hogy valahova tartozni kell. És amikor a döntést hoztam meg, hogy én pap leszek, akkor az egy döntés volt, az nem volt kérdés. És a szemináriumi készülőben soha nem éreztem azt, hogy mai napig így érzem, hogy lehet, hogy sok nehézség van, sok mindenben az ember a maga saját képességébe, teherbírásába, abba, hogy az emberekkel hogy foglalkozik, hogy szól az emberekhez, abba kételkedem, de az, hogy nem vagyok boldog pap, vagy nem jó papnak lenni, vagy azt mondani, hogy bedobom a gyeplőket és elmegyek, ilyen még nem volt az életemben.
Mi táplálja a boldogságot a hivatásodban?
De az biztos, hogy nagy boldogságot ad, hogy el tudom mondani, és tudok az embereknek erőt adni azzal, hogy én boldog vagyok attól, hogy pap vagyok, és ezt szeretném nekik átadni. És rajtam keresztül érezzék ezt meg. Mert annál rosszabb, vagy annál elkeserítőbb nincs, amikor a hívek látják a papot misézni, és eszik az, hogy nincs ott. Tehát ő maga unja azt, amit tesz, vagy csinál. A híveknek ezt nem szabad érezni. Azért jöttek el, hogy az Úr Jézusra találkozzanak. És ha bennem nincs boldogság az Úr Jézussal kapcsolatosan, akkor azt ők is megérzik. És mindig azért próbálok annyit imádkozni, hogy valóban ez ne legyen érezhető rajtam. És az olyan jó érzés, amikor az ember látja a híveken, hogy együtt vannak vele, hogy együtt imádkoznak, és úgy érzem azt, hogy megérinti őket azt, amit én át tudok neki adni, tudok át tudok sugározni számukra. Nekem is boldogság az, hogy én átéltem, és a misét bemutathattam, és az Úr Jézus bízik bennem az, hogy őt méltó módon tudom képviselni az oltár mögött, és az is nagyon nagy dolog, és nagyon nagy boldogság az, hogy a hívek is mondhatni az visszajelzés alapján, hogy milyen jó volt ma misén részt venni. Köszönjük az Atyának, hogy ilyen lelkesen, ilyen nagy örömmel, ilyen szeretettel. Három embernek is odaáll, beszél nekik, odafigyel rájuk. És nem az van, hogy most hárman vagyunk, akkor legyünk túl a misén, hanem tényleg szívvel, lélekkel végzi ezt a misét. És ez boldogság szerintem mind a két oldalról.
Kinek tartod az életedben Jézust?
Legjobb barátom, akivel megbeszéltek mindent, és nem csalódom benne, és mindig megadja nekem azt a fajta választ, amit lehet, hogy nem rögtön, lehet, hogy ő is föltesz nekem háromszor, míg felteszi a kérdést, ha úgy van, hogy szeretsz engem, tényleg szeretsz, tényleg akarod tudni, hogy mi a célom veled? Biztos akarod tudni? És akkor az ember úgy azt mondja, igen, akarom tudni, és akkor lehet, hogy ad egy olyan kokit az ember fejére, de akkor tudom azt, hogy ez azért van, mert én kértem tőle, és akinek barátja van, azt elfogadja a nehezebbet is, és elfogadja a könnyebbet is. A könnyebbet abba adja meg, hogy valóban a Szent Misében megbízik benne, hogy bemutatom méltó módon, a másik pedig az, hogy jó barát ott van az ember mellett, és akkor rákopint a buksiára, hogy ez most nem jó út, amit csinálsz. Nekem Krisztus ez egy jó barát, minden oldalról. Akárhonnan nézzük.
Tudsz olyan eseményt felidézni, amikor valamilyen nehézségen átsegített a hited?
Igen, volt ilyen, de nem a papságomban volt a kételkedés. Az előző helyemen, ahol voltam, Káplán, 3 évig voltam egy helyen, ahol úgymond nem értettem azt, hogy a plébános atya miért nem tud elfogadni. Nagyon sok olyan negatív visszajelzést kaptam tőlem, ami nem a hivatásomban, hanem abban, hogy mit csinálok rosszul. És hogyha nem lett volna egy ima életem, és nem lett volna ott Jézus mellettem, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy hát ez az egyház, akkor ott hagyom az egészet. Sokat imádkoztam, és végül 3 év után Bodajra kerültem, ami egy teljesen más légkör volt, teljesen más millió volt, és ott megboldogan érzem magamat. De ez egy nehéz dolog volt, hogy 3 évig ki tudjak tartani, hogy a 7 bőti után jöjjön a 7 szűk. Tehát ez 3 volt, de utána az, hogy 7 éve vagyok most, hogy Bodajkon idén.
Milyen az ima életed?
4:30-kor kelek, elkezdem a zsolozsmával, ugye az fontos, utána vannak olyan imáim, amit már személyem óta imádkozom, megszokott imádságok, és a rózsafüzér szokott még lenni, hogy azt imádkozom. Gyakorlatilag a személyemben már kialakítottam, hogy az ne vesszen el. Mert leginkább az embernek az ima élete csorbul, amikor kikerül az életbe, mert hogy nincs egy rendszer benne.
Imádkozod a rózsafüzért, Mária kegyhelyen szolgálsz. A szűzanyával milyen kapcsolatban vagy?
Édesanyámnak a kezét fogja, menjek országába, és együtt imádkoznak értem. A boldogság a szűzanya szerintem az, aki az összes anyai szeretetnek a szívét összegyűjti, és egy édesanyát lát szomorúan, akkor az édesanyai szíve, az öve is a szeplőten szíve feldobban, az összes édesanyát maga köré gyűjti, és azt mondja, hogy itt van ezek a gyermekek, anya nélkül vannak árvák, hogy Jézus is ugye mondja a szűzanyának, hogy ima te fiat, hogy nekem ő nagyon sokat jelent. Ő tudja, milyen egy édesanyai szív. És remélhetőleg a édesanyámmal sokat imádkoznak értem.
Édesanyád halála mikor történt?
Én 74-es vagyok, 2002-ben halt meg.
28 éves voltál. Hogyan érintett?
Én úgy éreztem, hogy olyan jó ember volt, olyan jó anya volt, hogy neki csak jó helye lehet. Nagyon sokszor érzem azt, hogy segít, ha kérem.
Vannak olyan szentek, akik különösen fontosak számodra, mélyen hatottak rád?
Akit nagyon-nagyon tisztelgészeltek, az Kalkuttai Terézeny, és nagyon érdekes volt nekem a szentelési képemen, szerintem az interneten sokan látják, amikor Szent II. János pápa találkoztak, és Képen úgy van, hogy fogják egymás kezét, de rózsafüzér összeköti őket, és így egymásra néznek. És mondtam, hogy olyan érdekes ez a dolog, hogy két szent találkozik egymással. És ugye senki nem tudta másikra, hogy szent. Megszólított ez a kép, és ez a két ember lett az, aki az életem papi hivatáson, vagy papi életemben mindig fontos szerepet foglalnak el. Mind a kettő más oldalról. Szent Más Ignács pápa, ugye lehet, hogy még olyan konkurzuson voltam, és felvételi volt, és még dr. Török József atya volt a konkurzusban, ő egyház történész volt a Pázmányon, és ő egyházmegyés papunk volt, és megkérdezte, tud-e mondani nekem egy olyan pápát, aki a papság előtt színész volt. És mondta, hogy Károly Wojtyla. És akkor azt mondta, jó. Őnek is volt egy élete, másfele indult volna, de jó Isten mégis meghívta arra, hogy pap legyen, és végül szentként tiszteljük. És Kalkuttai Teréz anyja pedig az, hogy azt a fajta küldetést, amit ő neki szántak az emberek, vagy szántak száma az élet szánt számára, hogy meg tudott fordulni, és tudott hozni egy döntést, és olyanokkal foglalkozott, akiben meglátta Krisztus tekintetét, Krisztus szemét.
Fel tudott fedezni az életedben a gondviselés működését?
Nap mint nap. Biztos, hogy én saját erőmből nem tudnék sok mindent megtenni. Biztos, hogy ott van a gondviselés. 100%. Én mindig is érzem azt, hogy nem vagyok egyedül. És most egyre jobban kezdek arra rádöbbenni, hogy az őrző angyal az tényleg őrzi az embert. Egy fiatalnak beszéltem róla, hogy nagyon megfeledkeztünk az őrző angyalainkról, pedig ők azok, akik ott vannak mögöttünk, és őriznek, és kísérnek minket az egész életen át. És most el is itt van, hogy szoktam kérni az őrző angyalomat, hogy legyen mögöttem, és a nehézségekben azért segítsen. Hát ő csak ismert egy kis pici fogantatáson pillanatában oda van mellém rendelve, ő ismer a legjobban.
Hogyan tudnád megfogalmazni, miért jó Isten útján járni, ővele élni?
Azért jó az Isten útján járni, mert az Isten azon az úton soha nem rak ránk terhet, hanem mi gyűjtögetjük össze az életünk útján a terheket. Minap olvastam egy szentírási részt, amiben az van benne, hogy sokan vannak az, akik üdvözülnek. Sokan fognak üdvözülni, és azt mondja, hogy hát ezt nem tudom, mindenki álltak a szűk kapun, de valaki nem tud átmenni. És úgy fogalmaztam meg, hogy a szűk kapu az mindenki számára ott van, de az a kérdés, hogy én ez a szűk kapun át mit akarok átvinni. Hogy ott van a hátamon egy hátizsák, mint magamra vettem, rakom bele a dolgok, az élet dolgait, pedig átférnék alapvetően a szűk kapun, de amikor odaérek a szűk kapuhoz, azt nem tudom levenni már magam, mert hozzám nől, hozzám ragad, belém ivódik, és ezért nem tudok átmenni. Az Úr Jézusnak az útja azért jó, mert ő mindig megmutatja, és mindig arra ad erőt, hogy valóban önmagammal szembenézve, önmagamat vizsgálgatva, önmagam hibáit elfogadni, és mindig azt szoktam mondani, hogy az Úr Jézus soha nem akart senkit megváltoztatni, meghagyta a szabad akaratot, de mindig példát mutatott arra, hogy hogyan lehetne jobban tenni, hogyan lehetne ezen az úton úgy haladni, hogy valamon könnyebb legyen. Mert ő is nehéz utat járt végig. A keresztet nem ő vállalta, ő csak elfogadta azt a keresztet. Mert neki nem lett volna szüksége a keresztet, ő elfogadta. Ezért Jézus példa, hogy igenis el kell fogadni a nehézségeket, nem büntetésként kell elfogadni, hanem azért kell elfogadni, mert erősödöm. És a Jézus mindig ott van a kereszt végén, és ő mindig az életem egyik célene is imonja, aki oda nyúl a kereszt aljára, és megemeli. Nehéznek érzem, de ha nem lenne ott mögöttem, és nem fogná a keresztemet, sokkal nehezebb lenne. Ez olyan, mint amikor van az a történet, hogy először négy láb megy, négy tappancsot látunk, egy idő után pedig már csak két tappancsot látok, és akkor mondja neki, hogy elhagytál engem az úton, amikor együtt kezdnek sétálni Jézussal, és egy idő után eltűnik a második tappancs, és akkor mondja, hogy is érzi, hogy nehéz, és azt mondja, hogy itt hagytál engem, egyedül hagyd. Azt mondja, nem, én hordoztalak téged, azért van csak két láb. De mégis az ember nagyon sokszor olyan tehernek érzi azt is, ami gyakorlatilag más hordozza helyette.
Mi a legszebb a papi életedben?
Mert a szentségkiszolgáltatások közül?
Minden, amivel foglalkozol, lehet akár hittanóra is.
Nagy plébánián vagyunk, a plébánia nagy, hanem a terület nagy, és nekünk vannak hitoktatóink, és tudatos is az benne, hogy hitoktatók legyen lehetőséget tanítani. Ezen is férne már bele a kegyhely mellett az, hogy hitoktassunk, az is egy lekötöttség lenne, nehezebben tudnánk mozdulni, és nem az, hogy bármilyen külső dolgokban, hanem mondjuk a kegyhely működésébe, hogy csoportjon, akkor mi szeretjük őket, bizit azért odafigyelni, körbevezetni, hogy ezért találkozzanak az atyával is a kegyhely, mert sokat jelent a hívek számára szerintem az, hogy a papot is látnak, annak a kegyhelynek az őrzőivel találkoznak, és látják, hogy ők boldogok ezen a helyen, és örömmel beszélnek a kegyhelyről. Ez egy dolog, ez egy örömforrás, az ember átadja. Nekem a mise az, ami nem lehet olyan nap, hogy ne legyen mise. Egy nap egy mise elmaradjon, az csak betegség lehet, hogy olyan fajta kötöttség, hogy nem lehet misézni. És ez tölti fel az embert, engem különösképpen.
Mit jelent neked papi közösségben élni, illetve nem riasztó az a lehetőség, hogy egyedül kell élned egy plébánián?
Abban a szempontból egy nehéz kérdés, mert hogy az ember szerintem közösségre van teremtve, tehát ha már csak kiindulunk Ádámból, hogy egyedül volt, és a Jóisten egy társat teremtett mellé, tehát az ember társas lény. Lássuk be, hogy ha más a más szempontból abból, hogy az ember kimegy az utcára, találkozik emberekkel, megy a boltba vásárolni, meg kell valamit kérni, vagy segítséget kell kérni, vagy elmegy egy hivatalba, oda kell ülni, vagy orvos, bárhova elmegy az ember, gyakorlatilag az ember emberekkel találkoznia kell. Mi hárman élünk Bodajkon, de mégis külön élünk. Megmondom, hogy miért is. Ugye az életemnek nagy része az a plébánián van. Bemegyek reggel 8.30-ra, akkor kezdődik a hivatali idő, és akkor este, amikor vége van a misének, 7-kor összepak és hazamegyek, én külön élek egy helyen. Nagyon igénylem a nap X órájában az, hogy közösségbe legyek. De nagyon örülök annak, amikor egyedül hazamehetek, becsukatom az ajtót, és akkor egyedül tudok lenni. Tehát a közösség nekem valahol, ha így van a kérdés, nekem fontos, de nagyon szeretek egyedül lenni.
Van olyan mondat a Szentírásban, ami valami miatt fontos, érdekes számodra többször foglalkoztat?
Ez a szentírási rész, ami nagyon közel a szívemhez. Két oldalról lehet értelmezni, ugye, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ugye ennek két értelme lehet. Azt, amikor az ember rárakja az ekkie szavára kezét, és érzi azt, hogy ha már ráraktad, akkor ne fordulj vissza, ez is egy szentírási rész lehet, hogy mindig ez van, hogy amikor vállaltam valamit, akkor néha az ember érezheti azt, hogy rászedték őt, és be vagyok én csapva, és én hagytam, hogy becsapjál engem, csalódtam benned. A másik pedig az, hogy rászedtél, Uram, mert ha meg kitartó voltál, és én hagytam, hogy rászedj, és mekkora dolog volt, hogy te kitartó voltál, mint én, mondjuk abban, hogy ebben a hivatásra megmaradjál. És nekem inkább az utóbbi az, amit nagyon sokszor érzek, hogy örülök, hogy kinyitottam a szívemet, és azt tudtam mondani, hogy rászedtél, Uram, és köszönöm, hogy rászedt, és én hagytam, hogy rászedj. Egy kicsit kiegészítjük egy következő gondolata, és ez biztos, hogy fontos. Az ember ezt nem írná rá mondjuk a papi elmondatára, mert az emberek rögtön kicsit elmosolyognának, de ha valakinek van bátorsága ezt ráírni, akkor az elgondolkodtató lenne az, hogy ki hogy értelmezi ezt a mondatot. Mert ha valaki úgy értelmezi, hogy az egész papi hivatásom, ez egy killódás lesz, ez egy becsapás lesz, vagy valaki azt érzi, hogy ez ilyen mondat, hogy én nélküled nem tudtam volna ezt végigcsinálni, nélküled nem tudnám ezt nélküled végigcsinálni. És örülök neki, hogy hallgattam rád, és a szívemet kinyitottam, és engedtem azt, hogy valóban te jobban akard ezt, mint amennyire én éreztem.
Hálásan köszönöm a beszélgetést.
Oravecki Attila atyával Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett. Mária Rádió.